Nos, akkor jó napot kívánok, megint kezdenénk ugye ezt az előadást. A helyzet az, hogy most éppenséggel a gépek környékére érkeztünk, és azon a vidéken próbálunk egy-két dolgot megbeszélni, amennyiben ezzel egyetértenek. Az első dolog, amit megpróbálnék bemutatni, az tulajdonképpen a csővezetékeknek a működésére vonatkozna. A gépeket többnyire különféle csővezetékek kötik össze, akár szivattyút, akár másféle gépet gondolnak, ventilátort vagy egyebet. Ezek a szerkezetek ugye csővezetéken belül egy, mondjuk úgy, hogy hidraulikus vagy pneumatikus rendszerben működnek, ezért valamilyen szinten a csővezetékeknek a működését is ide kell illeszteni. Most ezt nem rajzolnám föl, akinek kedve van, az nézzen bele, a jegyzetben van egy többé-kevésbé színes ábra, amin látható, hogy mondjuk 10 mm-től 1000 mm-ig gáz, illetőleg folyékony folyadék szállítása esetén a csővezetékek milyen sebességtartományban szoktak működni. Csak megjegyezném, hogy a folyékony folyadék esetén a nagyobb sebességek a kisebb viszkozitáshoz tartoznak, tehát ha alacsony viszkozitású folyadék, például mondjuk víz, amit szállítunk, ott nagyobb sebességet fognak találni, mint például egy olajvezetékben, vagy netán egy mézvezetékben, ott a legkisebb a sebesség általában. Illetőleg a gázok esetében pedig szintén az alacsony, hogy körülbelül környezeti nyomáson működő vezetékeknél lehet a kis sebességet találni. Ellenben a nagy sebességeket azt a nagyon nagy, igen nagy nyomású gázvezetékek esetén tapasztalhatjuk, akár 20-30 méter per szekundumot is. Ugye a gáz szállítás az elég jó analógiája az elektromos áram, vagy elektromos energiaszállításának, ahol nagy feszültséget alkalmaznak, és ez a feszültség ugye az áramlástamban a nyomással analóg. A nagy feszültség és a nagy nyomás azok, amik ugye így összetartoznak, és többé-kevésbé ezért működnek például mondjuk ezek a 10-50 km hosszú gázvezetékek, igen nagy, például mondjuk 50 vagy még nagyobb bárnyomáson. Ezekkel tehát elég elővigyázatosan kell bánni. Abban az esetben, amikor ilyen vezetéket megpróbálnak ugye megfúrni, akkor sok probléma merül föl, sőt, hát inkább azt lehet javasolni, hogy ezt nem kéne tenni. Nos, akkor ugye a csővezetékeknél lényegében azt mondhatjuk, hogy a csővezetéknek a viselkedését azt a szállított például térfogatáram függvényében szoktuk tekinteni. Lehetne tömegáram is, de itt többnyire összenyomhatatlan közegről van szó, és ezért ezen a vidéken rendszerint a térfogatáram bukkan föl. Tehát ha ilyen irányú könyveket, prospektusokat, stb. Néznek, akkor általában ilyesmit látnak. A függőleges tengelyen vagy a H, vagy a delta P látszik. A H inkább a folyékony folyadékok esetében működik, a szállító magasságnak is nevezzük, és lényegében a két pont, ami között a folyékony folyadékot szállítani akarjuk, energia különbsége méterre átszámítva. Ennek vannak történelmi alapjai, tehát ugye régebben voltak például várak, ahova fel kellett vezetni a vizet, meg ilyesmi. Hát az általános vagy építőmérnöki gyakorlat az ugye elég régi időkre tekint vissza, és ott mondjuk ezt a magasságot, ezt többnyire méterben mérték. Ellenben a delta P az rendszerint a gáznemű közegek levegőt szállító rendszerekre jellemző, tehát például mondjuk, hogyha egy ventilátort vagy valami ilyenféle rendszert próbálnának összerakni, akkor ott a H helyett a delta P lenne az, ami az igényt jelenteni. Ez a vízszintes vonal, ez mondjuk a H statikus, vagy a delta P statikus érték, tehát lényegében mondjuk, hogy az a magasságkülönbség, vagy az a nyomáskülönbség, amire már nulla szállításnál is szükség van ahhoz, például van egy sűrített levegőtartály, vagy van egy bizonyos magasság eleve. Ja. Lehet, hogy érdemes becsukni az ajtót, azt hiszem. Ja. Nos, és akkor ugye amikor a térfogatáram növekszik ehhez a nulla értékhez képest, akkor lényegében egy parabolát kapunk a csővezeték jelleggörbélyeként, amely parabola arról szól, hogy a veszteségek, tehát a statikus szállítómagasság vagy nyomáskülönbség mellett a veszteségeket kell még fedeznünk. A veszteségek azok ugye összes a kiterjesztett Bernoulli egyenletben lévő veszteség számítási képlet szerint a sebességgel, az áramlási sebesség négyzetével, és ezen keresztül végeredményben a térfogatáramnak a négyzetével arányosak. Vagyis lényegében ez egy parabola lesz, a csővezeték jelleggörbé, ez körülbelül így néz ki. Akinek kedve van hozzá, az meggondolhatja, hogy egy szabad kifolyású rendszer esetén hogyan változik ez a jelleggörbe. A jegyzetben nincsen benne, úgyhogy igazából arról olyan sokat nem is beszélnénk. Nos, akkor voltak éppen a csövekről talán ennyit, és a gépek esetében pedig, amikre most áttérnénk, azt mondanám el legelőször és alapvetően, hogy ez ugye egy alapismeret halmaz lesz, olyan alapismeret, ami elméletileg mindenkinek a számára szükséges, azoknak is, akik később esetleg nem foglalkoznak majd gépekkel. Ez egy olyan alapismeret, ami azért a műegyetem elvégzése után nem ártana, hogyha bárkinek, aki innen viszi a diplomát, a birtokában van. Azok persze, akik gépész irányba mennek tovább, azoknak a számára lesz rengeteg tantárgy, amiben ezeket az ismereteket majd elmélyítik. Azoknak a számára ez meg egy pici bevezető lenne. Első lépésben, ami itt elég fontos, egy mechanikából származó, mondjuk úgy, hogy igazságot próbálnék elmondani. Ez nem igazán áramlástan általános mechanika, azt mondjuk, hogy az abszolút sebesség, amit rendszerint C betűvel jelölünk, az egyenlő a szállító sebesség, amit általában U betűvel jelölünk itt, és a relatív sebesség, amit W-vel jelölünk összegével. Vagyis az abszolút sebesség az a szállító és a relatív sebesség összege, ilyesmivel már számoltak, például lapátkerekes példáknál, de ezt akkor most itt kihangsúlyoznám. Azért is, mert amiféle gépekkel mi foglalkozunk, az mondjuk úgy, hogy az egyik a radiális átömlésű gépek, azt mindjárt megpróbálnám valamilyen szinten felrajzolni, és időnként egy kicsit kitekintve az axiális gépekre, amikről szó lesz, de persze ettől különböző géptípusok is akadnak, amikkel természetesen mondjuk itt nem foglalkozunk. Vagyis ha megnézünk egy radiális gépet, egy radiális átömlésű járókerékkel ellátott gépet, akkor abban találunk ez a gépnek mondjuk úgy, hogy a közepe, a lényege, egy úgynevezett járókereket, nem rendelkezik lábakkal, hanem csak úgy nevezik járókeréknek, egyébként forog, és vannak benne valamiféle lapátok, majd a lapátokról később beszélnénk valamennyit. Továbbá előszokott fordulni egy úgynevezett csigaház, ugye, amelyik részben összegyűjti a járókerékből kilépő közeget, mindig többet és többet, ami hozzá tevődik a már eredetileg ott áramló közeghez. Részben pedig egy kicsit le is fékezi azt, tehát a csigaház az szolgálhat arra is, amire a diffúzor, hogy a kinetikai energiából nyomást állítson elő. Illetőleg a másik irányból nézve, ugye elő szokott fordulni, most ez csak nagyon vázlatosan rajzolva, egy szívócső, amely szívócsőben különböző szerkezetek vannak, ki milyen gondosan vitelezi ezt a szerkezetet ki. Rendszerint ajánlatos, hogyha van ott például egy lábszelep, esetleg valamilyen szűrő rajta, akkor érkezünk ugye ettől kezdve a járókerék belépő részéhez, és a járókerék belépő részétől a közeg áthaladva a csigaházon keresztül érkezik el a nyomócsonkhoz, és így tovább. Hát, ha valakinek van erről elképzelése, akkor remélhetőleg az megegyezik ezzel. Akinek meg esetleg nincs ilyen elképzelése, az hát esetleg nézhetne ilyenféle dolgokat. Itt most egy ezen az előadáson ugye nincs igazán módunk arra, hogy ezt a szerkezetet részletesebben ismertessük, majd megismeri az, akinek szüksége lesz rá. Akkor egy kicsit nagyobban a járókereket felrajzolnám, és tegyük fel, hogy például a belépő keresztmetszetben ez a kerületi sebesség. Nyilván a kilépő keresztmetszetben majd ettől a kerületi sebességtől ugye arányosan nagyobb U2 kerületi sebesség ébred. Ezek akár párhuzamosak is lehetnének. Illetőleg ugye mind az U1, mind az U2 az szállító sebesség, és a szállító sebességek közül az a U1 ugye a belépésnél, U2 a kilépésnél. A vektorjelet itt most az egyszerűség meg a rövidség kedvéért azért hagytam el, mert ott van mellette a nyíl vonallal, az is elég jól mutatja, hogy ez vektormennyiség. Legyen továbbá a belépés egy kicsit speciális, nem mindig ilyen, a C1 a belépősebesség, amennyiben azt mondjuk, hogy a belépésnél a belépés, már most mondanám, úgynevezett perdületmentes belépés lesz igen gyakran, tehát a C1 az merőleges lesz az U1-re általában, a leggyakrabban, illetőleg a C1-nek az U irányú összetevője szinte mindig nulla lesz, ritkán nem nulla. És akkor ugye felrajzolható a W1 is ettől kezdve, és ez lesz a belépő sebességi háromszög. Ha véletlenül nem lenne a C1 U0, akkor éppenséggel valamilyen másfajta formájú belépésebességi háromszög adódna, de úgy igazából körülbelül ilyesmi szokott általában adódni. És akkor ez azt jelenti egyébként, hogy a lapátnak, ami itt kezdődik, az iránya az akár párhuzamos is lehet a belépő relatív sebességgel, tehát a tervezési, méretezési állapotban a lapát kezdeti iránya, az érintője az olyan, mint a W1, a tervezési állapotbeli relatív sebesség. Ez ugyan egy kicsit később kerül majd részletesebben sorra, de ha azt szeretnénk, hogy ütközésmentes legyen a belépés, hogy arról jöjjön a közeg, amerre a lapát nem. Hogyha a lapát, amikor elkezdődik, akkor ezzel párhuzamos irányt mutat. Legyen egy úgynevezett hátrahajló lapátozás C2 sebességgel, akkor ugye a VV2 sebesség az ugye valahogy így alakul, és akkor ez azt jelenti, hogy a kilépő irány az körülbelül ilyen lesz, a lapát kilépő iránya az pedig nagyjából a VV2-vel lesz párhuzamos, mert hiszen ez vezeti, a lapátozás vezeti a közeget. Ha arra kanyarodunk majd, akkor beszélünk végtelen sűrű lapátozásról. Ha végtelen sűrű lapátozás van, akkor egész pontosan párhuzamos a kilépő irány a kilépő lapát irányjal. Ha meg véges, akkor lesz egy bizonyos perdület apadásnak nevezett mennyiség, amivel később beszélnék. Vagyis voltak éppen, hogyha ezt a lapátot szeretném felrajzolni, akkor például ilyenfajta lapátokat rajzolhatnék fel. Ez egy úgynevezett hátrahajló lapátozású járókerékre sikeredett. Körülbelül ilyenféle lapátokat rajzolnék fel. Természetesen mondjuk lehet előrehajló lapátozást is összerakni. Most csak példaként, ha a belépő sebességi háromszöget megint csak megtartjuk, az U1, C1, VV1, akkor az irányidő ilyen, az előrehajló lapát az a hátrahajlóval szemben előrehajlik. Ez így talán nem egy nagy probléma. Itt lenne mondjuk az U2, most éppenséggel nem kellene, hogy párhuzamos legyen, mert nem ugyanazon a sugáron érkeztünk meg, ahol indultunk. Az U2 legyen itt ugye a VV2, és akkor ez itt a C2 sebesség. A lapát alaktól nyilvánvalóan elég erősen függ a sebességi háromszög. Meg az áramlástani gép, a vizsgált áramlástani gépnek az egyéb jellemző is, amit majd egy pár pillanat múlva megpróbálunk vizsgálgatni is. Tehát ez lenne lényegében az abszolút, a relatív és a szállító sebesség. És akkor próbáljuk meg ennek a lapátnak a működését vizsgálni, méghozzá a perdület tétel szerint. A perdület tétel az valahogy úgy néz ki, hogy R kereszt C, Rho, C, DA. Lényegében mondjuk ez az ellenőrző felület, ez a lapát belsejénél kezdődik, és a lapát külső részén, a járókerék külső részén záródik majd. Hát ha esetleg nem olyan nagy baj, akkor ezt fel lehet rajzolni. Egy picit nagyvonalúan, ha úgy tetszik, de körülbelül így működik ez az ellenőrző felület. És erre akkor az R kereszt C-ról CDA lenne az a mennyiség, amit úgy mondanánk, hogy a perdület időegység első megváltozása. A perdület az ugye tulajdonképpen, ha úgy tetszik, impulzus nyomatéknak is szokták nevezni, nem túl helyesen, de lényegében a tehetetlenség nyomaték és a szögsebesség szorzata többé-kevésbé ezen a módon számolható. Ugye a kevésbé akkor, hogyha időben változó áramlás lenne, de a továbbiakban is, amikor az impulzus tételetek a perdület tétellel kapcsolatos dolgokat tekintjük, akkor viszont nem nézzük azt, vagy kizárjuk azt az esetet, amikor az áramlás időben változó, és azért akkor most már ez tökéletesen megfelel nekünk. Lesz ugye a mínusz R kereszt PDA, ez a nyomásból származó erőknek a nyomatéka, plusz R kereszt Rho G dV, ez ugye a térerőknek a nyomatéka, és mínusz R kereszt P, most ha nem baj, akkor ideírnám, hogy járókerék, de lényegében viszonylag mindegy, tehát a járókerék forgatásához szükséges erő, szorozva az erő karjával, adja lényegében a járókerék forgatásához szükséges nyomatékot. Vagyis az időegységre eső perdületváltozás egyenlő a kívülről ható nyomatékok eredőjével, amely nyomatékok közül a rendkedvéért felírtuk a nyomásból, tehát a felületi erőkből, illetve csak a nyomásból származó nyomatékot, a súlyerőből, illetve a térfogati erőből származó nyomatékot, és a járókerék forgatásához szükséges nyomatékot. Ezeket itt rögtön ki is hagyjuk. Vagy elhanyagoljuk, vagy nulla is az értékük, de minden esetben nem foglalkozunk vele. És akkor most itt ugye picit zárójelbe került, vagy nem is írtam föl, de a surlódás ezen az oldalon meg se jelent, nem is jelenik meg. Azt mondjuk, hogy mikor számolunk, amit számolunk, az majd ideális közegről lesz igaz. A surlódást azt ebben a tekintetben elhanyagoljuk. És akkor ugye egy kis számolás következne, méghozzá úgy, hogy a ρ, c, d, a, ez lényegében a dm pont, tömegáram, vagy hogyha az integrálást is elvégezzük, akkor a teljes tömegáram lesz, és amit ki kéne számolni, az tulajdonképpen az r kereszt c. Most már viszonylag sok járókereket rajzoltam. Itt lenne, hát akár középről is indulhat, itt van az R, és mondjuk, hogy itt van a C sebesség, legyen a C2 sebesség, akkor az R kereszt C2 például, ha úgy tetszik, akkor intuitív alapon, az R-szer C2U szorzat lesz. Talán nem is egyenlőséget írok, hanem ugye több lépést átugorva. Azt mondjuk, hogy az R kereszt C az az R-szer C2U szorzattal fejezhető ki. Ugyan vektor mennyiség lenne, de ennek a vektor mennyiségnek az abszolút értéke az ez a szorzat. Remélhetőleg ezt belátják így, aki nem hiszi, az próbálkozzon meg vele, és próbáljon ugye számolgatni valahol, ahol ki tudja számolni, például a Descartes-féle koordináta rendszerben ezt a vektori szorzatot. Emberi számítás szerint ott is erre az eredményre jut. Majd csinálunk egy másik levezetést másik úton, ahol szintén előbukkan ez a szorzat vektori szorzás nélkül. Vagyis lényegében ez az oldal az R2-ször C2U minusz az R1-szer C1U szor M pont, és ez a járókerék forgatásához szükséges nyomatékot jelenti. Gyakorlatilag ez tehát a járókeréken áthaladó közeg időegységre eső perdületváltozása, amit a járókereket forgató nyomaték idéz elő. Na most, hogy a folyadékról beszéljünk a későbbiekben, szorozzuk meg omegával a szögsebességet, és majd ezt a mínusz előjelet elhagynám, hogy a későbbiekben ez már annyira nem fontos. Azt mondjuk, hogy akkor tehát az U2-ször C2U minusz az U1-ször C1U szorozva az M ponttal egyenlő a P a forgatáshoz szükséges teljesítménnyel, hiszen az M-szer meg az a forgatáshoz szükséges teljesítmény. Hát nem. No. Tehát a nyomaték, szóval a szögsebesség az a forgatáshoz szükséges teljesítmény. És ez ugye másrészt úgy írható föl, hogy M pontszor a C négyzet per 2 plusz a G szer H, bocsánat, legyen G szer Z, plusz a P per ρ 1 és 2 pont között, ez ugye gyakorlatilag arról szól, hogy az egységnyi tömegenergia változása az az egyes pontban, ha egyéb dolgoktól eltekintünk, akkor ugye a kinetikai energia, a helyzeti energia, nyomás, van rejlő munkavégzőképesség, ez szerepel itt mínusz előjellel, és plusz előjellel szerepel a C2 négyzet per 2, G100 Z2 és a P2 per ρ, tehát a kettes pontban rejlő energiák. Ha ezt megszorozzuk az időegységre eső tömegárammal, akkor nyilván azt a teljesítményt kapjuk, ami összekapcsolja az időegységre eső perdületváltozást és ezt a teljesítményt. Az így megfelel. Illetőleg ezt itt nevezzük majd HE végtelennek. A zárójelben lévő mennyiséget HE végtelennek nevezzük. Nem, mindjárt. Inkább G-szer HE végtelen. Ugye mindent átszámítunk magasságra. A mozgási energiát, a nyomáskülönbséget is, és akkor ez egy magasságként írható föl, illetőleg felírható az, hogy a HE végtelen egyenlő lesz a U2-ször C2U minusz az U1-ször C1U per a G. És akkor ez az, ami az Euler-féle turbina egyenletként ismert egyenlet, ami tehát lényegében és általában a perdület megmaradás elvén alapul, és amilyen úton mi bevezettünk, ott azt fejezi ki, hogy ennyivel kell a perdületváltozást tekintetbe venni, tehát ha ilyen a perdületváltozás, abból ekkora szállító magasság kapható, nyerhető. Persze ez fordítva is működne, de a turbinákról nem igazán beszélnénk. Ha nem baj, akkor ugye a közlekedésmérnöki gyakorlatban a turbinák azok kicsit kevésbé fordulnak elő, tehát azokkal hát igazán nem is foglalkozunk. Hanem viszont ezt az Euler-turbina egyenletet, ezt megpróbálnánk egy másik úton is levezetni. Hogyha nem gond, és pedig a következő képen esetleg, hogyha van hozzá kedvük. Az egyes és a kettes pont az már definiálva lett, és mondjuk a kettes pontbeli sebességi háromszöget, azt egy picit részletesebben is felírnám. Méghozzá úgy, hogy mind a két sebességnek, majd ezt később használjuk fel, van vv2u, ezt a szöget nevezzük beta2-nek, ez itt a vv2m, itt lenne a c2m, és ez itt a C2U sebesség összetevő, tehát mind a két sebességet, a belépő sebességi áramszögnél is, de az ugye igazából teljesen azonos ábra, csak az egyes indexek lennének a kettes helyett. Mind a két sebességet felbontjuk kerületi irányú összetevőre, és úgynevezett meridián összetevőre. A meridián összetevők azok szükségképpen azonosak, a kerületi összetevők meg együtt a kerületi sebességet adják ki. És akkor ugye az lenne a kérdés, illetőleg a helyzet, hogy fel kellene írni egy Bernoulli egyenletet az egyes és a kettes pont közé. Amit vagy szabad, vagy nem szabad, ugye azt próbáltuk tanítani hosszan, hogy Bernoulli egyenletet nem szabad felírni abban a rendszerben, ahol energia be- vagy elvezetés van. Vagy, hogyha úgy tetszik, akkor ez itt egy valamiféle Bernoulli egyenlet, de mivel az egyes és a kettes pontban nem azonos az energia, tehát lényegében ott van egy energia be- és elvezetés, amit ennek alapján ki tudunk számolni. Viszont az a kérdés, hogy tudunk-e Bernoulli egyenletet ugye úgy összerakni, hogy az a járókeréken áthaladó közegre felírható legyen. És akkor azt mondanám, hogy a VV2 négyzet per 2 plusz a P2 per Rho plusz a G szer Z2 és mínusz a R2 négyzet omega négyzet per 2. És akkor ez micsoda? Ez tulajdonképpen a relatív rendszerben felírt Bernoulli egyenlet. Ugye a lapátkerekes példáknál is van az a relatív ellenőrző felület, amit használunk. Annak érdekében, hogy a relatív sebességet, a kilépő relatív sebességet meg tudjuk határozni, mivel hogy ebben a relatív rendszerben van ugyan erő, van ugyan nyomaték, de nincs munkavégzés, vagy nincsen teljesítmény, tehát a relatív rendszerben szabad a Bernoulli egyenletet felírni. Illetőleg ugye akkor az a kérdés továbbá, hogy a relatív sebesség az egyértelmű, a nyomás és a potenciális energia egyértelmű. Ez itt vajon micsoda? Ez is potenciális energia, így van, ez a centrifugális erőtérben értelmezett potenciális energia. Egyébként az U2 négyzet, az R2 négyzet, omega négyzet, az nyilván az U2 négyzet. És nyilvánvaló akkor ez a VV1 négyzet per 2 plusz a P1 per Rho plusz a G szer Z1 mínusz az R1 négyzet omega 1 omega négyzet, bocsánat, per 2. Ugye az omega, ez merev test, annak nem illik változnia a forgás mentén. Egy merev test esetében az omegának nem illik változnia. Nos, akkor nézzük meg a következő lehetőséget, a VV2 négyzet plusz C2 négyzet mínusz U2 négyzet, és majd lesz egy mínusz C2 négyzet per 2. Ez lenne a bal oldalon a sebességekről szóló összeg. És akkor ugye azt mondhatnánk, hogy a VV2 négyzet a VV2 négyzet az a VV2M-nek a négyzete plusz a VV2U-nak a négyzete. Marad a, bocsánat, ugye mínusz U2 négyzet és mínusz a C2M négyzet mínusz a C2U négyzet plusz a C2 négyzet az itt maradna per 2. És akkor ugye a két meridián összetevő az kiesik. Másrészt azt mondhatnánk, hogy a C2U, tehát a VV2U az egyenlő az U2 minusz C2U-val, a VV2U-nak a négyzete, U2 négyzet minusz 2 U2 ször C2U plusz a C2U a négyzeten. Ez egy picit munkásabb ez a számolás, de akkor ugye ettől kezdve a VV2U helyére azt az alsó kifejezést beírjuk, akkor az U2 négyzet pluszban, mínuszban megvan, a C2U pluszban, mínuszban megvan, azok is kiesnek, és akkor ez végeredményben arról szól, hogy mínusz kettőször U2 ször C2U per 2 plusz C2 négyzet per 2. Ha ez így megfelel. Vagyis voltak éppen itt már a U2-ször C2, vagy C2-ször U2 meg is jelent. Ha most már a C2 négyzetet, a P2-t és a G2-t átvisszük majd a jobb oldalra, vagyis fordítva maradjon itt a P2 per ró plusz a G2 plusz a C2 négyzet per 2, ugye, ebből az egyenlet részből, és ezt majd erről a bal oldalról is át lehet vinni mínusz előjellel, akkor eljutunk ehhez az egyszerű felírási formához. Akkor ez végül is egyenlő lesz, ha ezt áthozzuk, akkor az U2-ször C2U mínusz az U1-szer C1U-val. És akkor lényegében ugye ott vagyunk, ahonnan indultunk, és az Euler-féle turbina egyenletet a relatív Bernoulli egyenlettel is ki tudtuk számolni. Ami ettől kezdve ugye így működik, hogyha minden igaz. Hát ugye annyiból, de mindegy, tehát ugye itt van, akkor ez lesz a G-szer HE végtelen, és akkor a HE végtelen egyenlő a U2-ször C2 minusz U1-szer C1U per G. Még egyszer. Ha esetleg ez így valamivel könnyebb, de főképpen azért próbálkoztam ezzel a Bernoulli egyenletes nevezetéssel, hogy legyen egy ilyen példa is, amikor relatív rendszerben számolunk, amikor a Bernoulli egyenletet olyankor írjuk fel, amikor van energiabevezetés, illetőleg még sincs energiabevezetés, mert ebben a relatív rendszerben nyomaték van csak, elmozdulás nincs, tehát energiabevezetés nincsen. Így ezt szabad felírni, és ugyanúgy megkapjuk az Euler-turbina egyenletet, mint az előző esetben kaptuk. Nos, ez lényegében az áramlástani gépek működését alapvetően jellemző mennyiség, ez a HE végtelen, illetőleg amikor most egy pici kitekintés következik, amikor az áramlás axiális gépen történik, akkor tulajdonképpen például mondjuk egy ventilátor járókereket, hogyha tekintünk, akkor tulajdonképpen az R1 és az R2 az többé-kevésbé azonos. Tehát ventilátort azért remélhetőleg elég jól el tudnak képzelni. A radiális átömlésű gépeknél általában kicsi a belépő keresztmetszetsugara, és viszonylag nagy lesz a kilépő keresztmetszetsugara. Az axiális gépeknél ez éppen ellenkezőleg, vagyis tulajdonképpen az U2-ször C2U minusz U1-ször C1U, azaz U-szor C2U minusz C1U formán, vagy U-szor delta CU-ként adódik. Ezzel a sebesség háromszöggel lehetne rajzolni, de nem foglalkozunk azért. És akkor a H elméleti végtelen helyet itt delta P összes ideális szoktak nevezni, amelyik lényegében a rószor úszor delta CU formán adódik, hiszen a H-ból delta P-vel, P-re ugye a rószor G-vel való szorzással jutunk. Tehát ha szorzunk rószor G-vel, akkor érkezünk meg a delta P összes ideálisra. A G betű az ugye elmúlik, mivel hogy szorzó és osztó egyaránt. A ró, a sűrűség az pedig megjelenik ettől kezdve. Tehát ha például ventilátoroknak a jelleggörbéjét, vagy ventilátoroknak a működését vizsgálnánk, akkor ez a delta P összes ideális kerülne ugye elő, ezzel foglalkoznánk. Nos, ha ez így megfelel, Akkor a következő dolgot még esetleg, ha szabad előjáróban bevezetni, legyen egy XI sebességi szám C2U per U2 formán. Tehát, hogy milyen a C2U-nak az U2-höz viszonyított mértéke, jelzi ez a sebességi szám, és pedig, hogyha ez a XI ugye kisebb, mint egy, akkor ez egy hátrahajló lapátozású járókerék. Hát ilyen gyorsan azért nem biztos, hogy tudnak írni. Hátrahajló lapátozású járókerék. Amit az első vagy a felső táblának a baloldali ábráján láthatnak. Amennyiben a XI egyenlő 1, akkor az egy radiális kilépésű járókerék. És akkor itt most szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy van radiális átáramlás, amikor a közeg többé-kevésbé sugárirányban halad át a járókeréken. Ez a radiális átáramlás. A radiális kilépés viszont azt jelenti, hogy a kilépő relatív sebesség, a béta kettőszög az 90 fok, pontosan 90 fok, tehát a kilépő iránya a lapátnak sugár irányú. Hát, ahogy a radiális kilépés jelzi is, ezt viszonylag könnyű összekeverni. Tehát, és azért is szeretném a figyelmet felhívni rá, hogyha lehet, akkor ne tegyék, a radiális átáramlás és a radiális kilépés az két különböző dolog, és hát ugyan szerencsére gyakran radiális kilépésről lesz szó, de azért nem mindig, oda kell figyelni, különösen, hogyha ilyen típusú feladat lesz majd, vizsgazárthelyben akkor ezt esetleg nem lenne rossz, hogyha helyesen értelmeznék. És akkor ez az előrehajló lapátozású járókerék. Tehát ha a XI nagyobb egynél, akkor előrehajló lapátozású járókerékről beszélünk. Ez ugye a jobb oldali ábrán látszik is, de talán elég jól is látszik, hogy ott a C2U az kifejezetten nagyobb, mint az U2, hát ebből kifolyólag akkor ez a lapát jellemző szám, vagy sebességi szám, ez minden bizonnyal a nagyobb egynél jelzőt megérdemli, és akkortól kezdve az előrehajló lapátozás, a radiális kilépés és a hátrahajló lapátozás az egyaránt ugye meg lenne indokolva, meg lenne magyarázva. Az áramlástani gépeknek van ez a lapát jellemző szám, ez tulajdonképpen egy bevezető dolog volt. Van egy nagyon fontos jellemzője, az a reakciófok. Hát elnézést kérek megint, ugye az R betű nagyon gyakran jelent sugarat, és itt ezen a területen nagyon gyakran jelent reakciófokot. Most itt hangsúlyoznám, hogy ez az R betű, ez a reakciófok. Tehát nem sugár vagy ilyesmi, ha lehet, ne keverjék össze, de igazából ez a szakirodalomban így szokás, és hát viszonylag talán, ha hangsúlyozzuk, akkor nem is olyan borzasztóan összekeverhető. Arról szól, hogy a tényleges szállítómagasság, a H-elméleti végtelen szállítómagasságnak mennyi része áll nyomásból, illetőleg ugye akkor ez úgy működik, hogy ez a HE végtelen mínusz HC per HE végtelen, vagyis 1 mínusz HC per HE végtelen. Tehát mennyi része a nyomásból, vagy mennyi marad kinetikai energia növekedés formájára. A szállító magasság lényegében vagy nyomásnövekedésben, vagy mozgási energia növekedésben realizálódik. Ugye a helyzeti energiát olyan nagyon nem tudunk növelni, hiszen a járókeréknek a be- és a kilépése között az a távolság az elég adott, és nem is túl nagy általában. Tehát gyakorlatilag a nyomás és a sebesség, illetőleg a nyomásban rejlő munkavégző képesség és a kinetikai energia az, ami itt szóba jöhet. Nos, akkor nézzük ugye a következőt. A HE végtelen, az ugye a C2·2 per G formán írható fel, hogyha elhanyagoljuk a C1·U-t. Tehát itt most a belépő perdületet elhanyagoljuk. Ha szabad, akkor még egy dolgot mondanék ehhez, csak ilyen mese szinten. Ugye a Kelvin tételre emlékeznek, ami szerint a cirkulációnak az idő szerinti megváltozása nulla. Ha ez a szivattyú például nyugalmi helyzetben lévő közeget szív, akkor a nyugalmi helyzetben lévő közegben nincs cirkuláció. Ott a cirkuláció nulla. És akkor nem tökéletesen, de egészen a belépésig nem is fog megváltozni ez a nulla cirkuláció. Nulla cirkuláció marad, és ha nulla cirkuláció, akkor az perdületmentes belépést jelent. Ha szeretnénk belépő perdületet, akkor például mondjuk egy belépő lapátozást kellene kiépíteni, és azzal kellene tulajdonképpen valamit kezdeni. Ez elég ritka, úgyhogy ez a föltétel, hogy nincs C1·U vagy a C1·U nulla, az nem olyan borzasztóan nagy probléma. És akkor ez úgy nézne ki, hogy a U2 négyzet szorozva a xi-vel és osztva a g-vel. Hiszen a C2·U-t ugye úgy lehet fölírni, hogy xi-szer U2. U2-ször U2 az U2 négyzet, vagyis tulajdonképpen ez a H elméleti végtelen ennek a lapát jellemző számnak, vagy sebességi számnak lineáris függvénye, majd rajzolnék is egy ábrát. De előbb nézzük meg, hogy hogy alakul a HC, amelyik a C2 négyzet mínusz a C1 négyzet per 2G. Ez talán nem borzasztóan nagy probléma, ugye, hogyha Z betűt egyedül hagynánk, akkor a C2 alá egy kis G betűt írni kellene, ott például egy ilyen ugye Bernoulli egyenletszerű, és másrészt ez az a forma, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt divatos volt, amikor még nem az SI mértékrendszer volt, de ugye aki esetleg majd nyugati termékekkel kerül kapcsolatba, az majd meglátja, hogy most se feltétlen az SI mértékrendszer mindenhol divatos. Nos, akkor ugye hát akár csak a Winchestereknek vagy a meghajtóknak a méretétől a képernyőkön keresztül stb. A mindennapjainkban is a coll az ugye belopózott, holott már a múlt század 60-as éveitől kezdve nem lenne szabad elvileg használni csak az SI mértékrendszert. Akkor ezt tehát úgy lehetne továbbírni, hogy a C2U négyzet mínusz a, bocsánat, plusz C2M négyzet mínusz a C1U négyzet mínusz a C1M négyzet per 2G. Tehát egyszerűen felbontottuk megint a két abszolút sebességet, a kerületi és a meridián összetevőre. És akkor most jönne egy pici kiegészítés. Ha ezt a járókereket oldalról nézzük, akkor az igényesebb járókerekeknek az előlapja, az ugye például egyenes hátlap esetén, közeledni szokott a hátlaphoz. Tehát ha a járókereket oldalról nézzük, egy metszetét oldalról tekintünk, ez itt az R1 sugár, ez az R2 sugár, mondjuk példaként ide fölírnám, hogy akkor ez a B2 kerékszélesség, és pedig rendszerint úgy szokták ezt összerakni, hogy a C1M legyen körülbelül azonos a C2M-mel, a meridián sebesség az se ne növekedjen, se ne csökkenjen a járókeréken történő áthaladás közben. Ahogyan növekszik ez a palástfelület, úgy csökken a palástfelület magassága, méghozzá úgy, hogy a felület maradjon többé-kevésbé állandó, amennyire lehet állandó, és akkor ez a térfogatáramra jellemző, ez a meridián sebesség, ez nem fog sem csökkenni, sem növekedni. Ha éppenséggel mondjuk párhuzamos elő- és hátlap lenne, akkor ez egy erősen bővülő keresztmetszetet jelentene, tehát egy erősen diffúzoros keresztmetszetet találnánk a járókerékben, ami adott esetben nem is igazán egészséges, azt úgy többé-kevésbé csak a nagyon egyszerű gépeknél, tehát például egy pulszívó járókerékben nem nagyon találnak ilyen kialakítást, ott tényleg párhuzamos dolgokat raknak össze, de egy igényesebb járókeréknél, egy kicsit is igényesebb járókeréknél ezt megoldják. Vagyis akkor ugye ennek értelmében ezt a két meridián sebesség összetevőt kihagynánk, hiszen ők egymással nagyjából azonosak lévén lényegében nullát adnánk, és ugye az előbbieknek, a korábban mondottaknak megfelelően kimaradna a C1U is, hiszen a perdületmentes belépés az az esetek 99%-ában föltehető, vagyis a HC az lényegében a C2U négyzet per 2G. A C2U négyzet az pedig úgy működik, hogy az U2 négyzet színnégyzet per 2G. Ha ezt így szabad még felírni. Vagyis a kinetikai energiából származó szállító magasság, kinetikai energia változásból származó szállító magasság, ezeknek a föltételezéseknek az esetén a U2 négyzettel és ennek a lapát jellemző számnak a négyzetével arányos. Ebből persze rögtön következik az is, hogy 1 mínusz a HC, az ugye a XI per G, a HC az a XI négyzet per 2G, a HE végtelen pedig a XI per G, az U2 négyzettel rögtön egyszerűsíthetünk, XI-vel és G-vel is egyszerűsíthetünk, tehát a reakciófok az 1 minusz XI per 2 lesz. Ha ezt szeretnénk felrajzolni, ez itt a reakciófok, ez itt a lapát jellemző szám, 1, 2. Ugye akkor lényegében, ahol a XI nulla, ott lesz a reakciófok értéke 1, és ahol a XI értéke 2, exakt módon 2, ott lesz a reakciófok értéke 0. Vagyis egy tiszta reakciós gép az a XI egyenlő nullához tartozik, ilyen ugyan csak elvileg létezhet, de az biztos ezek szerint, hogy minél kisebb a XI, annál inkább reakciós lesz a gép, vagyis minél hátrébb hajlik a lapát, annál a reakciófok annál inkább közeledik az egyhez. A járókeréken átadott energia legnagyobb része ilyenkor nyomás növekedésben jelenik majd meg, és csak viszonylag kis része jelenik meg sebesség növekedésben. Ezzel szemben, hogyha a radiális vagy éppen előrehajló lapátozást tekintünk, akkor errefelé meg éppenséggel a mozgási energiában átadott energia hányad növekszik jelentősen, és akkor itt a közegnek a az ilyen típusú előrehajló lapátozású járókerekeken a közegnek a mozgási energiája növekszik meg jelentősen. A nyomása az kicsit vagy nem nagyon változik. Hát valamennyit igen, de nem feltétlenül. Innen már látszik, hogy a Xi egyenlő 2-nél nagyobb előrehajlási fokot, azt, vagy lapát jellemző számot, azt nem igazán célszerű választani. De még egy ábrát rajzolnék, az a még egy ábra, az pedig úgy néz neki, hogy megint a Xi lenne a vízszintes tengelyen, és a H, kétféle H lenne a függőleges tengelyen. Először felrajzolnám a HE végtelent, ami ugye egy egyenes vonal, hiszen láthatólag U2 az egy állandó, tehát például mondjuk egy ilyen gépet egy aszinkron motor forgat rendszerint, aminek a fordulatszám ugyan nem tökéletesen, de azért elég nagy közelítéssel, elég jó közelítéssel állandó. A G az viszonylag jó állandó, és akkor ezek szerint ez egy egyenesnek az egyenlete. Ezzel szemben a HC, majd mindjárt megnézzük, hogy igaz-e, kétféle szempontból is igaznak kéne lennie, a HC az ugye egy parabola formán változik, hiszen az a Xi négyzet per 2G. Na és akkor ugye a Xi egyenlő 2-nél a HE végtelen, az ugye úgy működik, hogy U2 négyzet szorozva 2 per G-vel, ez a HE végtelen, és most megelőlegezném, U2 négyzet 2G, és ha minden igaz, akkor 2-nek a négyzete 4. Hát ha van valakinél zsebszámológép, akkor ellenőrizheti is. Még egy nehéz művelet, ugye, hogy a 4-et el kell osztani 2-vel, és ha megvan az eredmény, akkor talán az egyenlőséget is valószínűsíthetjük. Ez lenne az, amit ugye HC-nek neveztünk, és akkor valóban a HC és a HE végtelen a Xi egyenlő 2 helyen éppen egy ponton halad át, ott vetszi egymást ez a két görbe. Illetőleg, ugye, ha most megnéznénk a Xi egyenlő 1 helyet, akkor az U2 négyzet 1 per G, és az U2 négyzet 1 per 2G között egy érdekes reláció látszana talán, hogy az egyik a másiknak a fele. Hogy melyiknek a fele az legyen házi feladat. De minden esetre akkor most már azt mondanám, hogy ugye ez a szakasz, meg ez a szakasz itt egyenlő. Ez az, amit 50%-os reakciófoknak nevezünk, és a radiális kilépésű lapátozással ellátott járókerekek esetében elméletileg pontosan 50% a reakciófok, az átadott energia fele nyomás, fele kinetikai energiában adódik. Ez egy viszonylag gyakran alkalmazott forma, de azért egy picit most tovább lépnénk abból a szempontból, hogy valamilyen szinten jellemezhetnénk azt, hogy például milyen méretű egy adott feladatra alkalmas járókerék, abban az esetben, hogyha a lapátozás hátrahajló, vagy abban az esetben, hogyha a lapátozás előrehajló. És akkor ugye, ha föltennénk azt, hogy körülbelül azonos a kerületi sebesség, akkor a nagyobb Xihez nagyobb abszolút sebesség, a kisebb Xihez kisebb abszolút sebesség tartozik, vagyis tulajdonképpen itt kisebb teljesítményű gépet találnánk, vagy fordítva, hogyha az előrehajló, hátrahajló tartományt nézzük, akkor azt lehetne mondani, hogy ez a tartomány itt a nagyméretű gépeknek a tartománya, ez pedig a kisméretű gépeknek a tartománya. ugyanahoz a feladathoz, hátrahajló lapátozás esetén nagyobb méretek adódnak, nagyobb járókerék, stb., és akkor ebből következik egy pár dolog. Részben az következik, ezt most csak intuitív alapon mondanám, hogy ezekben a nagyobb gépekben jobb hatásfokot is lehet megvalósítani, de főképpen az következik, hogy ezek mondjuk a nagy stacionárius gépek, tehát hogyha elmennének vízművekhez, vagy valami olyan helyre, ahol nagy szivattyúk, valóban nagy szivattyúk vannak, akkor ott nagy méretű, hátrahajló lapátozású járókerekű szivattyúkat találnak, ha csak az önök kedvéért szétszedik ezeket a gépeket. Hát ha nem, akkor el kell higgyék, hogy ezek ilyenek. Ezzel szemben a kisméretű gépek, azok inkább jellemzőek a mobil szerkezetekre, tehát mondjuk egy commerce példa, mindig használt példa, hogy egy tűzoltó járművön ott ugye nem annyira hatásfokra szoktak rámenni, a tűzoltás folyamán ritkán kérik számon a tűzoltóktól, hogy vajon a szivattyú hatásfoka jó-e, inkább a tűznek az eloltása a fontos, ahhoz pedig az a fontos, hogy pár pillanat alatt azt a pár ezer liter vizet, ami egy ilyen járműben van, ki tudják vinni, azt ki tudják lőni a szabadba, és akkor ugye ide éppenséggel az előrehajló lapátozású kisméretű, adott esetben rossz hatásfokú járókerékkel, mert ráadásul mondjuk ebben az esetben éppenséggel az a fontos, hogy nagy legyen a közegsebessége, hogy viszonylag messziről is el lehessen oltani vele a tüzet. De úgy általában is a járműveken nem engedhetőek meg ezek a szép, nagyméretű, stabil gépek, és mondjuk, hogy ha nem szeretnénk igazán rossz hatásfokkal beérni, akkor tulajdonképpen a radiális kilépés az egy elég gyakran alkalmazott kompromisszum lesz. Ettől kezdve tulajdonképpen a járművekben, különböző hidraulikus rendszerekben elég gyakran radiális kilépésű lapátozást találunk, hogy ugye még egy ilyen kicsit érdekes fogalmat mondjak. Tehát ugye a radiális lapátozás az körülbelül úgy néz ki, hogy van valahol egy belépő irány, ami az ütközésmentes, perdületmentes belépéshez tartozik, és a kilépés, ami egy másik középponti szöghöz tartozó sugárnál szokott bekövetkezni, az pedig olyan, hogy sugárirányú. És akkor most csak zárójelben jegyezném meg, hogy néha azt mondjuk, hogy nem csak az átáramlás, hanem a lapátozás is radiális. Ez nem egy szép dolog, tehát egy ilyen járókeréken a belépés az nincsen igazán barátságosan kialakítva. Tehát itt egy ilyen járókeréken mindig lesz ütközési veszteség a belépésnél, amit hát éppenséggel nem is kellene olyan nagyon eltűrni, vagy tolerálni. De ha nagyon egyszerűen szeretnénk dolgozni, akkor ez a radiális lapátozású járókerék, ez a radiális kilépésű járókerék, és minden járókerék, ami a táblán van, kivéve ezt az egyet, az radiális átömlésű. Na most már remélhetőleg eléggé összekevertem a dolgot. A radiális átömlés az mondjuk az, meg az, meg az, meg ez a járókerék, meg ez a járókerék. A radiális kilépésű az az összes közül ez, meg ez. És a radiális lapátozású az meg egyedül ez. Tehát a legszélesebbtől a legkeskenyebb osztályig így most bejártuk ezt a területet. Erre figyelni kellene a példákban, ezt mi igazából egyszerűsítésnek szoktuk szánni, hogy legyenek ilyen lehetőleg egyszerűen számolható esetek, amik persze a most elmondott indoklás szerint nincsenek is a gyakorlattól távol, De ha mégsem veszik tekintetbe, vagy nem megfelelően veszik tekintetbe, akkor ugye ez egy problémához vezethet, problémás helyzetet okozhat. Nos, akkor, hogyha szabad, akkor most elérkeztünk, megpróbálnám bevezetni a járókerekeknek a jelleggörbéjét, ami voltak éppen a gépek jelleggörbéjére is példa lenne. Vagyis, hogy ami ott a csővezetéknél volt, a H, V pont, H elméleti V pont diagramot szeretnénk tulajdonképpen rajzolni. És pedig ugye a H elméleti végtelen az a C2·U2, amit látható. Ez ugye azt jelenti, hogy megint csak elhanyagoltuk, vagy azt mondtuk, hogy a belépés perdületmentes, ami egy standard feltétel, szinte mindig igaz. Illetőleg az U2-t, hogyha szabadna, fordítva a C2-t, hogyha szabadna, akkor megint kifejeznénk úgy, hogy az a C2-U, mindegy, legyen itt. C2U az egyenlő lesz az U2 minusz a V2U, ami egyenlő az U2 minusz a V2M szer kotangens β2. Tehát a β2 szögnek a kotangense, most ugye nem igazán korrekt, de ott van az ábra, látszik. Kotangens β2 az a VV2U per VV2M. A VV2U nyilván a kotangens β2-ször VV2M. És mivel a C2M és a VV2M az arány, nagyjából azonos, tehát ez egyenlő lesz az U2 minusz a C2M szer kotangens β2. Vagyis voltak éppen, akkor itt lesz olyan, hogy U2 négyzet mínusz U2 kotangens β2, legyen itt is a G, és akkor legyen itt is a G, U2 kotangens β2, C2M. Ami tehát azt mondja, hogy egy K1 mínusz K2-ször V pont. Egy konstans, ami egy konstans, vagy állandó, vagy olyasmi, és egy másik konstans, amivel a C2M helyett a V pontot tesszük ide, a térfogatárammal arányos. Hogyha a β2 ugye 0 és 90 fok között van, akkor az egy a kotangens, az egy pozitív szám, akkor ez egy ilyenfajta egyenes vonallal lesz jellemezhető, ez a HE végtelen szállító magasság változás a térfogat áram függvényében, ami ugye a hátrahajló lapátozás esetét jelenti. Tehát ez a béta inkább úgy, hogy 0, kisebb egyenlő, β2, kisebb 90 fok. Talán az egyenlőt itt nem engednénk meg, mert ha egyenlő 90 fokkal, akkor a kotangens β2 értéke többé-kevésbé 0, így van. Tehát akkor itt egész egyszerűen a V ponttal párhuzamos vízszintes vonal az elméleti jelleggörbe. Ez a radiális kilépésű lapátozás. Tehát ez az eset az, amikor a β2 90 fok. És Ha beta 2 nagyobb 90 foknál, akkor az előrehajló lapátozáshoz jutunk. Ilyenkor nyilván a kotangens az negatív lesz, és akkor ettől kezdve a mínusz-mínusz miatt plusz, tehát egy emelkedő tendenciát mutató görbét kapunk. Hát ez is jelzi egyébként valamelyest, hogy az előrehajló lapátozás már ugyanazon körülmények között is nagyobb szállító magasságot biztosít, a hátrahajló meg kisebbet, vagy hogyha ugyanakkor a szállító magasságot szeretnénk, akkor a hátrahajlónál valami többet kell tennünk szemben az előrehajlóval. Nos, akkor, hogyha ez így rendben lenne, akkor egy következő lépésben megpróbálnám a valóságos jelleggörbét, a szivattyúk, illetőleg a, hát inkább szivattyúk valóságos jelleggörbéjét bevezetni. Még egyszer felrajzoljuk ezt a V pontot, és a HE végtelent, és most példaként induljunk ki egy előrehajló lapátozásból. De ez igazából csak azért van, hogy szebb ábrát tudjak rajzolni, ami ugyan valószínűleg egy felesleges törekvés, hiszen úgysem sikerül, de a lényeg mégis az, hogy nagyobb lesz a hely. Ha egy hátrahajló lapátozásból indultunk volna ki, akkor jobban össze lenne nyomva az ábra, és kevesebb lenne a hely a különböző változók számára. HE egyenlő, mondjuk, hogy lambdászor HE végtelen. A képlet az nem igazán lényeges. Az a lényeges, hogy van úgynevezett perdület apadás. Ha nem baj, akkor ezt külön ki is írnám, mert időnként felbukkan ennek a összetett szónak a múlt idei alakja, a perdület tapadás. Azt nem kéne használni. Ha mondjuk van rá, akkor legyen ez csak perdület apadás. Most úgyis ugye spórolunk általában, egy T betű is elég lesz oda. Ez tehát arról szól, hogy a kilépő perdület, a H elméleti, ha nem végtelen számú a lapát, akkor valamivel kisebb, mint a végtelen sok lapát esetén tekintett perdület volt. Ez gondolom, hogy egyértelmű. Ha csak véges számú lapát van, akkor ez a perdület valamennyit csökken. Hiszen a kilépő sebesség iránya az a lapátok között egy kicsit kevésbé fordul el, mint a lapátoknál éppen. Ha végtelen sok lapát van, akkor mindenhol pont ugyanaz, akkor a véges lapátnál ez valahogy így működik. Másodszorra tekintsük a kis H vesző arányos V pont négyzettel surlódási veszteséget. Emberi számítás szerint, talán ezzel egyet értenek, ezt a csővezetéknél is próbáltam már mondani a legelején az órának, hogy a V pont négyzetével arányosan ébred a surlódási veszteség, és akkor ettől kezdve ebből a görbéből ennek a V pont négyzetével arányos metszékekkel növekvő mértékű kivonást vagy levonást kell eszközölni. És akkor itt kijelölnénk egy tervezési pontot, amely tervezési pontban nincsen ütközési veszteség. Majd megnézzük egy pillanatra, És akkor azt mondjuk, hogy a tervezési pontban nincsen ütközési veszteség, az összes többi pontban van ütközési veszteség. Kisebb-nagyobb, az egy kérdés. Ha éles szélű lapát van, akkor ez az ütközési veszteség nagyobb. Hogyha lekerekített belépő élő lapát van, akkor az ütközési veszteség kisebb. De általában a tervezési ponttal különböző működési állapotban van ütközési veszteség. Ha esetleg szabad, akkor ugye felrajzolnám az U1, C1, bocsánat, VV1 és a C1 sebességi háromszöget. Ez ugye a belépésnél valahogy így működik. És az a jó, az az igazi, amikor a lapátozás innen kezdődik. Amikor a lapát érintő iránya pont abba az irányba mutat, mint a VV1, és ez a tervezési állapot. Hogyha már most azt mondanánk, hogy egy kisebb térfogatárammal kell beérnünk, akkor a kerületi sebesség nem változik, a meridián sebesség viszont feltétlenül, ami egyébként a C1 sebességgel azonos, ha a C1U 0, akkor a C1 és a C1M azok azonosak, de a lényeg az, hogy akkor az feltétlenül le fog csökkenni, és akkor így fordul el a relatív sebesség, nem abba az irányba mutat, amerre kell. Ha viszont egy nagyobb térfogatárammal működik a szerkezet, akkor meg másik irányba fordul el a relatív sebesség, és akkor ettől kezdve remélhetőleg érthető, hogy a térfogatáramnak a változása akár kisebb, akár nagyobb, a tervezési ponthoz képest kisebb vagy nagyobb mennyiség, áram, térfogatáram, az oda vezet, hogy ütközési veszteség lesz, vagy a lapát szívott, vagy a lapát nyomott oldalán. Ez attól függ, hogy melyik éppen hogyan működik, de ütközési veszteségünk valamennyi lesz, és elvileg akkor ez az a görbe, ami végső soron a rendelkezésünkre áll. Hát mondjuk annak idején volt szerencsém ilyen görbét kimérni, sőt görbesereget is kimérni, sőt csináltunk annak idején a hatásfokokat feltüntetve úgynevezett kagylódiagramot is. Ha valakinek kedve van, akkor a szakirodalomban ennek utána nézhet meg, majd aki gépész az esetleg utána is néz. Most mi csak a szivattyú és csővezeték együttműködéséről próbálnánk egy pár szót ejteni. És pedig akkor most már harmadszor ezt a HV pont diagramot rajzolnám. Legyen a szivattyú például ilyen. Ez most már nem H elméleti végtelen, hanem valóságos, tehát lényegében index nélküli szállítómagasság. Ha lenne mondjuk egy szivattyú mérőállomásuk, akkor a szivattyú mérőállomáson ezt a szállítómagasságot lehetne a szállítómagasság mérő műszeren, ugye a térfogatáron függvényében leolvasni. Hát mondjuk a dolog ettől egy picit bonyolultabb, de... És legyen a csővezeték jelleggörbéje valami ilyen. És akkor még azt sem mondhatják, hogy nem ragaszkodtunk a színekhez, mert a csővezeték jelleggörbéje volt a kék, és a szivattyú volt a sárga. És akkor itt tulajdonképpen kettő darab munkapontot találunk. Egy M1-eset, meg egy M2-eset. A szivattyú és a csővezeték nyilván ott tud együttműködni, ahol a csővezeték és a szivattyú jelleggörbéje egymást metszi. lehetne nyilván valamilyen zárt alakú, vagy analitikus, vagy akármilyen formulával is, de így grafikusan éppenséggel talán esetleg meg is felelne. Ugye az első kérdés az, hogy például mi történik akkor, hogyha az M2-es munkapontban megnövekszik a térfogatára. Ha lenne egy plusz delta V pont, valamilyen oknál fogva, fúj a szél, vagy elfordul a szivattyúkezelő, vagy bármi más véletlenszerű oknál fogva, megnövekszik a térfogatára. Akkor ugye azt találjuk, hogy a szükséges nagyobb, mint a rendelkezésre álló, tehát ez a változás, ez igyekszik visszafordulni, visszakanyarodni. Ha netán azt néznénk meg, hogy mi történik akkor, hogyha mínusz delta V pont van, akkor viszont azt látnánk, hogy a rendelkezésre álló lesz nagyobb, mint a szükséges, és akkor megint csak visszafordul. Ezt egy stabil munkapontnak mondjuk, és a gyakorlati tapasztalat szerint ez valóban stabil munkapont lesz, bár mondjuk a teljesség kedvéért azt meg kell jegyezni, hogy a stabilitásnak a vizsgálata az hát igazából egy kicsit ettől bonyolultabb, mint amit itt bemutattam. Ez lényegében, amit itt megmutattam, az csak az az igyekezet, ami a stabilitásról szól, hogy tudnilik ez a munkapont, ez igyekszik-e stabil maradni, hogy aztán dinamikailag hogy működik, az egy másik kérdés. Mi történik abban az esetben, hogyha itt egy plusz delta V pont alakul ki? Az M1-es munkapont esetében, ha van egy térfogatáram növekedés, akkor a rendelkezés álló nagyobb lesz, mint a szükséges. Ez a jobbik eset, akkor átmegyünk az M2 munkapontba. Tehát az M2 munkapont érhető el így, az M1 munkapont itt nem marad meg. És abban az esetben ez a rosszabbik, hogyha mínusz delta V pont lenne, akkor a rendelkezésre álló ugye kisebb, mint a szükséges, tehát további csökkenése, a folyadékáram további csökkenése várható. Rossz esetben a térfogatáram megfordul. De ez már csúnya dolog, ilyet nem kéne kipróbálni, illetőleg ilyen rendszert nem kéne működtetni. De elvileg ez egy elég labilis munkapont, ez az M1, hogyha lehet, akkor el kéne kerülni. Na most, voltak éppen van egy kérdés azonban, hogy hogyan lehetne ezt egyáltalán elképzelni, ezt a munkapontot. Ha feltesszük azt, hogy a szivattyú itt éppen elindul, azaz nulla a térfogatáron, akkor a rendelkezésre álló szállítómagasság eleve kisebb, mint a szükséges szállítómagasság. Tehát az M1 pontot talán el sem tudjuk érni, de minthogyha ezt a rendszert el sem tudnánk indítani. Hát mert, hogy amikor nulla a térfogatáram, akkor többet követel, és akkor nem tudjuk elindítani. De mi lenne akkor, ez egyfajta speciális szabályozás, hogyha úgy működne ez a rendszer, hogy ugye eredetileg valami ilyesmi, és ehhez tartozik az a szállítómagasság diagram, amit felrajzoltam, és valaki ide jönne, és ide szerelne egy csapot. Hát esetleg tehetünk ide egy vödröt is. Mert hogy mi van akkor, hogyha kinyitjuk ezt a csapot? Hát most egy picit talán eltúloztam, de nyilván jelentősen le tudjuk ilyen módon csökkenteni a szükséges szállítómagasságot, messze-messze a rendelkezésre álló alá. És akkor ettől kezdve ez a rendszer elindítható, amíg a vödör meg nem telik, akkor egy másik vödöt is lehet hozni, de el lehet zárni a csapat, és mire a csap el lesz zárva, addigra megérkezünk az M2-es stabil munkapontba. Ez az úgynevezett bypass, vagy megkerülő szabályozás. Tehát amikor az embernek X mennyiségű, mit tudom én, téglára van szüksége, és attól mondjuk 5-ször többet felhozat, és a 4 részt azt visszadobja azokra, akik ugye adták fel a téglát, és egy részt felhasznál. Hát ez egy elég gazdaságtalan szabályozás, szabályozásnak talán nem is annyira barátságos, de az indításhoz azért megfelel. Még egy nagyon pici megjegyzés, és akkor ezzel ezt a területet le is zárjuk, meg úgyis a órának is vége lesz lassacskán, hogy tudnélik, ide szokás egy lábszelepet beépíteni, és ez a csap, ez arra is jó szokott lenni, hogy álló helyzetben fel lehessen tölteni ezt a szakaszt vízzel, mondjuk, ha ez egy vízszivattyú. Majd gondolják meg, hogyha elindul egy szivattyú, és nincsen tele vízzel, hanem csak levegővel lenne tele, akkor ezred akkora szállító magasságot, ezred akkora szívó magasságot tudna produkálni, hát körülbelül ezred résznyit, mint amennyit vízzel telé tud produkálni. Tehát ha vízzel tud mondjuk 5 méter mélyről szívni, akkor levegőből felszív 5 mm magasra vizet, abból megint nem indul el a rendszer. Ha azonban feltöltjük a rendszert vízzel, ami leginkább akkor lehetséges, hogyha van egy lábszelep, amelyik bezár akkor, hogyha nincs térfogatáram egyébként, és így fel lehet tölteni, akkor elindul ez a dolog. Vagy a másik megoldás ugye az, hogy kell egy búvárszemüveg a szivattyúra, és akkor az lesz a búvárszivattyú, és így azzal már akkor ilyen probléma nincsen. Nos, van-e valamilyen kérdés akkor a mai anyaggal kapcsolatban? A következő órán ismétlés meg feladatmegoldás lesz, de akkor ezek szerint köszönöm szépen a figyelmet.